Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, egy nagyon komoly egészségügyi problémáról fogunk beszélgetni, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy a meddőség vagy gyermekvállalási problémák. Ezeknek persze számtalan oka lehet, de van egy egészen új terület, és erről fogok beszélgetni Márkus Zsolttal, az Endocare alapítójával. Szia Zsolt!
Szervusz!
Azért is tétováztam egy picit, mert ugye voltál te már itt a műsorban, és beszélgettünk már egészen más témákban, de tulajdonképpen, hogyha belegondolok a te utadba, az teljesen logikusan vezetett valahol az egészségügy vagy az egészségipar felé.
Hát igen, a Veresi Paradicsom kapcsán találkoztunk még, nem tudom, jó néhány évvel ezelőtt.
Igen, ami oké, paradicsom, de az egy rendkívül fenntartható dolog volt, és hát itt jött képbe az az újfajta szemlélet. Egyrészt ugye 24 órában meg az év mindennapján termett paradicsom, de hogyan lehetett ezt megvalósítani úgy, hogy nem használsz különböző az emberi nézelem túl barátságos anyagokat, vegyszereket, stb. És ugye aztán jött a Clean Me, ami meg egy ilyen kozmetikai termékcsalád volt, meg tisztítószer család, ahol szintén ez volt a szempont, és akkor tulajdonképpen elérkeztél oda, hogy valahol ennek az egésznek a, hát az alapját, vagy a gyakorlati részét közelítetted meg, és tulajdonképpen ez az új, hát nevezzük vállalkozásnak, bár azt gondolom, hogy sokkal több, ez most megpróbálja, hát nem tudom, gyökerében, vagy egészen ilyen sejti, vagy mikroszkopikus szinten megtalálni a megoldást?
Hát először is, amikor hormon problémákról beszélünk, erről beszélünk, akkor... Azt kell tudni a minden kedves hallgatónak, hogy nem csak meddőséget okoz, de számtalan egyéb problémát is okozhat. Hát gyakorlatilag népbetegségé váltak. Beszélhetünk itt anyagcserezavarokról, pajzsmirigy problémákról.
Azt hiszem, hogy általában az emberek a pajzsmirigyel azonosítják. Tehát, hogyha hormon, akkor az pajzsmirigy.
Igen. És hogy kerültünk ezzel kapcsolatban? Nagyon egyszerű volt az oka. Ugye a paradicsommal kapcsolatban az volt az alapvető célkitűzésünk, hogy megértsük azt, hogy milyenek az élettani hatásai annak, hogyha a vegyszerterhelés mértéke relatív magas, ugye mi olyan versenytársakkal, elsősorban import termelőkkel dolgozunk, akiknél ez magas, vagy magasabb, mint a jóval magasabb, mint a nulla, vagy a zéro, és hát ilyen kutatásokat kerestünk, és csatlakoztunk be, és így kapcsolódtunk a hormon problémákkal, illetve azzal, hogy azok az anyagok, amiket használnak növényvédőszerként, gyomírtóként, és hát nagyon sok másik iparágban is, azok bizony a hormonháztartásunkat megzavarják, úgynevezett diszruptorok, és hatást fejtenek ki a szervezetünkre. Tehát maga a kiinduló pont az egy ilyen élettani kutatásból jött, és akkor azzal szembesültünk, hogy ami a klinikai oldalon már gyakorlatilag népbetegség, ezek a hormon problémák, annak mi lehet valójában az oka? Uh-huh. Ugye mondtuk, az agrárium növényvédőszer, gyomírtószer, a háztartási higiénia területén, a kozmetikumokban szintén sok-sok anyag van, ami ilyen befolyásoló. Összességében most 1500 anyagról derült már ki, hogy hormonháztartás zavar, úgynevezett endokrin diszruptor, endokrin környezetszennyező.
De bocsánat, ez 1500 olyan anyag, ami a mindennapi életünkben jelen van?
Igen, igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag egy parabén az benne van a kozmetikumoknak a nagy részében, és nagyon régóta tudjuk róla, hogy endokrin diszruptor. Nem tudjuk pontosan azt meghatározni még, legalábbis a tudomány nincs azon a szinten, hogy milyen mértékben, de azt tudjuk, hogy okoz problémát. Amit viszont nagyon pontosan látunk, hogy a másik oldalon mennyi a megbetegedések száma, és hogyan csökken az átlag életkora a hormon problémás megbetegedéseknek a számának. Tehát klinikai oldalon már látjuk a problémákat, látjuk az outputot ugye a szennyezőiparágakba, de nem tudjuk még a pontos hatásmechanizmust megmondani, hogy na, akkor most a bisphenol, mi egy műanyag alkotó elem, és egyébként erről már 20 éve tudjuk, hogy ilyen szennyező, hogy akkor annak pontosan mennyi a hatása.
Uh-huh. Hát illetve ugye a megelőzés lenne a legfontosabb, és nyilván hát az ember megpróbálhat kizárni dolgokat az életéből, de ezt elsősorban azt gondolom, hogy a táplálkozással tudja megtenni, tehát odafigyel arra, hogy mit eszik, nyilván nem kell ehhez endokrinológusnak lenni, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, azt gondolom, hogy a mindennapi életben elég sokszor találkozunk ezzel.
Itt megint vissza kell lépnünk egy lépést. Tehát magát az endokrin környezetszennyezést nem tudjuk teljes mértékben elkerülni. Ez egy alapvetés sajnos, és ez a közeljövőben nem is fog tudni megváltozni. Ha csak a mikroműanyagról beszélünk, ami ugye nanométer méret tartományú, ami nagyon sok területen körbevesz minket,
Igen.
nem csak az étkezésnél, hanem mindenhol máshol, és még sorolhatnánk, hogy akár a légtechnikában, de akár egy általános életvitelbe, vagy egy nagyon körültekintő életvitelbe is nem tudjuk ezeket elkerülni. De
Tehát
az nagyon fontos.
endokrin környezetszennyezés, bocsánat, de az itt egy új szót tanultunk, vagy egy új kifejezést.
Igen, ezt sajnos nem tudjuk 100%-osan elkerülni, de az első lépésként talán nem erről kellene beszélnünk, hanem arról, hogy eddig mit okoltunk, például meddőségi szempontok alapján fő-fő problémaként. Hát ugye mondtuk mindig a stresszt, ami nyilván egy nagyon fontos szempont, és ténylegesen van hatása. Mondtuk az életmódot, ugye a mozgásszegény életmódot, ami szintén egy nagyon fontos
Igen.
szempont. Az obezitás egyébként zavarja a hormon háztartásunkat.
Az micsoda az obezitás?
Az elhízás, ugye a
Aha.
zsírpárnák gyakorlatilag hormontermelő szervként működnek, tehát ez megint csak össze rombolja. Ugye az étkezés, amit már említettél, az is egy kiemelten kritikus pont, és hát ugye itt tele vagyunk divatdiétákkal, amik nem feltétlen azt támasszák alá, ami az egészséges, és hát most talán ebben nem kellene belemennünk részletesen, de
Világos,
ezeknek a
persze.
divatdiétáknak nagyon sok káros hatása van. Ugye a terhességet, ha vizsgáljuk, akkor ez egy olyan folyamat, ami nagyon energiaigényes a szervezet szempontjából, tehát akkor esik teherbe a hölgy, meg akkor nemzőképes a férfi, hogyha egészséges.
Igen, igen, igen.
Ha nem az, akkor ez nem fog összejönni, vagy nagyon nehezen jön össze. És az utolsó szempont, amit a meddőség kapcsán ki szoktak emelni, az a késői gyermekvállalás kor, tehát a kitolódott gyermekvállalási
Igen,
kor.
igen, igen.
Mondjuk Magyarországon egy ilyen szám az a 30 éves átlag életkora a hölgyeknek, amikor az első gyereket vállalják. Ez ugye néhány évvel ezelőtt még 27 év volt, és hát folyamatosan tolódik ki. Ez pedig ugye a petefészek kimerülésével függ össze, tehát minél idősebb a biológiai kora a petefészeknek, annál kisebb az esély annak, hogy jó minőségű és megfelelő számú petesejtet termeljen. Tehát, de ez nagyjából azt kell, hogy mondjuk olyan 38 év körül kezd el kritikussá válni, vagy akkor kezd el rohamosan romlani. Nyilván a biológiai életkora a petefészeknek és a hölgynek az eltérhet, tehát van, akinél ez később, van, akinél ez korábban jön el. Tehát amikor vizsgáltuk azt, hogy ezek közül a különböző problémák közül mi a legfontosabb, és mi az, amire nagyon kell figyelnünk, hogy mondom még egyszer, nem csak meddőségi probléma, hanem általános hormonháztartási problémát okozott, akkor azt vettük észre, hogy egyik sem önállóan elegendő magyarázat, hiszen ha ezek így lennének, akkor nem csökkenne az átlag életkora drasztikusan a hormonbetegeinknek, és az nem lenne egy normális, nem lenne egy mindennapos helyzet, hogy egy 18 éves fiatal lány gyakorlatilag romokban a hormonháztartással beesik hozzánk, hiszen neki még nincsen étel problémája, ő neki nincs túlsúly problémája, ő még sportol, ő még nyilván nem stresszel, tehát, és mégis nagyon komoly hormon problémákkal kerülnek hozzánk.
De például szedhet fogamzásgátlót, ugye régen az volt a, hát nem tudom, tehát hogy mindig azt mondták, hogy hormont kell szedni, az vagy a fogamzásgátlásra jó, vagy később a menopauza idején, tehát az valami olyasmi dolog volt, ami így ilyen egyszerűen pótolhatónak tűnt.
Igen, amiről beszélsz, az a cikluszavarokra az egy tipikus kvázi úthengrem megoldás, hogy fogamzásgátlót kap az ember, de ne keverjük össze a dolgot, akkor mondom azt, hogy 16 évesen is lehet hormonproblémás, és fiúknak is lehet hormon problémájuk, sőt, egyre többen vannak pajzsmirigy problémával. Tehát önmagában én csak annyit állítok most, hogy az életkorban van egy nagyon jelentős eltolódás a fiatalkor felé, ez pedig nem lehet azok miatt, a hagyományos okok miatt, amiket az előbb felsoroltunk, hiszen ezek a gyerekek, vagy ezek a fiatalok még nem esnek át azon a stressz helyzeten, nem úgy étkeznek általában, és sportosak, az életmódjuk az egy sokkal-sokkal kiegyensúlyozottabb a dolog, tehát kell, hogy legyen egy olyan tényező, és ez az az endokrin környezetszennyezés, ami ezektől független. És ennek a beemelése a rendszerbe, hogyan is gondolkozunk, ez az, ami azt gondolom, hogy nagy újdonság a mi klinikánk életében, és általánosságban a világban ez egy olyan új terület, ami most tudományos szempontból egy nagyon-nagyon
Hát igen,
kiemelten.
tehát ez, bocsánat, ez nem egy egészségügyi probléma, hanem ez egy össztársadalmi ügy, nem? Vagy globális jelenség.
Hát igen, az egészségügyi problémát nagyon jól tudjuk mérni, hiszen mondjuk az aktív kívülvarsegy száma a férfiaknál az drasztikusan nagyságrendekkel csökkent az elmúlt pár 10 évben, és nincs igazán rá értelmes magyarázat, nem csak a mennyiségi adatot csökkentették, hanem a minőségét is, tehát van ilyen mobilitási, meg mindenféle egyéb szempont, ahogy mérik ezt. Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor ez, és erre mi a WHO-nak a válasza? Az a válasz, hogy letoljuk a normát. Tehát nem az a válasz, hogy megértjük, hogy mi a gyökérok, hanem egyszerűen azt mondjuk, hogy mostantól ez a normalitás, ami még egyszer mondom, nagyságrenddel alacsonyabb, mint a pár 10 évvel ezelőtti normalitás. És hát ezekre keressük a választ, vagy éppen a tesztoszteron szint csökkenés. Férfiaknál van egy amerikai tanulmány, ami 20 éven át zajlott, és kiderült, hogy különböző korosztályokban, de hozzáadhatóan 30%-kal csökken a tesztoszteron szint. Ami azt jelenti, hogy a férfiak egy picit feminizálódnak, tehát tolódnak a női nem felé, hiszen drasztikusan csökken a hormon szintjük. Tehát ezek a hormon problémák, ezek aztán sokféle garibát okoznak, ugye talán amik ismertebbek, Magyarországon is, hogy az anyagcserezavarok, a diabétesznek az előszobája, az mind ilyen pajzsmirigy betegségé vált, több millió orvosbeteg látogatás van egy évben ezekből, és hát a meddőség, ugye, amiből indult a beszélgetésünk, ott a becslések azok 300 ezer párt mutatnak. És hát vannak sokkoló számok a férfiak oldalán is. Ugye az, a meddőséget azt nagyjából a 18-40-38 éves korosztályon mérjük, és az a definíció, hogy egy évig a természetes próbálkozás útján nem jön össze a baba, tehát ha valaki egy éven túl nem esik teherbe, akkor azt meddőnek tekintjük. És hát ilyen szempontrendszer alapján, tehát a 18-38 éves korosztályban ugyanaz a férfiak nemzőképtelenségi és a nőknek a meddőségi aránya, ez a 15% körül van.
Hát igen, azért legyünk őszinték, hogy régen mindig is a nőket hibáztatták ezért, vagy az volt az elsődleges felvetés, a férfiakat nem is nagyon vizsgálták. Egyrészt ugye ebből kiderül, hogy a férfiakat is ugyanúgy érinti ez a dolog, másrészt tulajdonképpen az is nagyon fontos tény, hogy itt nem arról van szó, hogy valami náluk nem stimmel, illetve nem stimmel, de arról ők nem tehetnek.
Igen, ez nagyon fontos dolog, hogy az endokrin környezetszennyezés egy olyan terület, amit egyrészt nagyon kevéssé ismerünk még, másrészt meg hát ugye nagyjából senki nem tudja ezt elkerülni.
Igen, erre céloztam. Tehát nem tudunk ezzel mit csinálni. Nyilván lehet egészségesebben élni, megétkezni, de hát 100%-ig nem tudjuk védeni magunkat.
Ha csak belegondolunk a mikroműanyagra,
igen.
Hát most veszünk egy forró kávét a papírdobozunkban, aminek a belsejében van egy finom PP réteg, vagy egy finom műanyag réteg, nem is teljesen lényegtelen, hogy milyen műanyagból csinálják, de mivel magas hőfokú az a folyadék, ez jó eséllyel kioldja a biszfenolt, a ftalátot a műanyagból, és az mind endokrin disruptor, amit beviszünk a szervezetünkbe, és összezavarja a hormonháztartásunkat. Egyébként a természetben előfordul ez, tehát ösztrogén szennyezett folyóról készítettek angol tudósok kutatást, és ott nem az lett, hogy az ösztrogén szennyezés megölte a teljes halpopulációt, hanem az lett, hogy a hormon problémák alapján, hogy gyakorlatilag a teljes halpopuláció nősténnyé változott. Tehát előfordul ez a probléma, amiről itt beszélünk, nyilván szélsőséges esetben már a természetben. Úgyhogy ennek egy kicsit kevésbé látványos és lájtosabb részét éljük most meg, hogy mindenféle hormonzavart okoznak ezek a különböző diszruptorok.
Világos. Hogyan tudtok ti segíteni? Tehát, hogyha van egy meddő pár, és fölkeres titeket, akkor mit tudtok mondani? Hogyan lehet valakinek helyreállítani a hormonháztartását?
Hát az első és nagyon fontos szempont, hogy gyakorlatilag interdisziplinális tudást raktunk össze egy program szemléletű kezelés csomagban, vagy programban, ami azt jelenti, hogy nem csak egy szakorvos kezel, vagy nem csak több szakorvos kezel, hanem a szakorvosokon túl, ugye nagyon fontos az életmód és a diéta része, tehát már egyéb szakterületek is megjelennek, és plusz ugye az endokrin környezetszennyezési tanácsadás, és ezt is próbáljuk elkerülni. Tehát biológus, andrológus, nőgyógyász a nőknél, belgyógyász, aki az általános egészségügyi állapotot próbálja megjavítani. Egy komplex rendszeren, egy komplex programon keresztül végigvezeti a párt. Az nagyon fontos, hogy nem csak a hölgyet, hanem a párt. Mind a két félnek van problémája általában. És gyakorlatilag egy ilyen, attól függően, hogy milyen komplexitású a problémája, egy fél éves, illetve 2 éves a leghosszabb program, most időtartam alatt meggyógyítja, vagy legalábbis normalizálja, úgy hívjuk ezt a folyamatot, hogy reharmonizálja a pácienseket, és vagy az lesz a helyzet, hogyha az életkorából adódóan természetes úton teherbe eshet még a hölgy, hogy aztán természetes terhesség lesz, vagy úgy lesz, hogy előkészítjük őt az asszisztált reprodukcióhoz. Magyarországon ezt az állam végzi, de nagyon sokan járnak külföldre, és akkor beültetéssel születik meg a terhesség. Nyilván mi az első verziót próbáljuk, de hát vannak itt fizikai korlátok, nyilván
Persze.
egy 48 éves hölgynél már a petefészek valószínűleg kimerült, ott már csak az IVF jön szóba.
A reharmonizációt említetted, ez egy gyógyszeres kezelés?
Ez egy komplex kezelés, mint mondtam, nem csak orvosi kezelés, hanem benne van a diéta is, az életmódváltás is, és benne van az is, hogy erre az endokrin környezetszennyezés, ez egy külön terület, nagy hangsúlyt fektetünk. És nyilván ennek egy része az gyógyszeres kezelés, tehát rendbe kell hozni a hormon problémákat.
Ez nagyon izgalmasan hangzik, és akkor azt mondjátok, hogy tulajdonképpen szinte, vagy nem tudom, az esetek nagyon nagy százalékában azért valami megoldást tudtok találni. Persze nyilván van olyan, hogy valakinek se lombik program segítségével sem lehet gyermeke, de ennek akkor nagyon-nagyon kicsi az esélye, hogyha én jól értem.
Hát van egy első kivizsgálásunk, ami megmutatja nekünk pontosan, hogy milyen állapotban van a pár, még egyszer mondom, mindig párról beszélünk, milyen állapotban van a férfi, milyen állapotban van a hölgy, ami számtalan különböző mérést, hormonképvizsgálatot, mindenféle egyéb területet megpróbálunk megérteni, és egy általános belgyógyászati felülvizsgálatot. Ugye mondtam, nagyon fontos az, hogy nagyjából egészséges állapotba kell elhoznunk a pácienseket.
Világos.
És hogyha ez megvan, akkor mi már pontosan tudjuk, hogy őnek milyen útja lehet a továbbiakban, vagy nekik milyen útjuk lehet a továbbiakban. És akkor azt megmondjuk, hogy oké, ez 1 év, 2 év, ezt is, ezt is, ezt kell csinálni, és így van a legnagyobb esély, hogy baba legyen belőle. Ez lehet donorsejtes IVF, azaz egyik szélső véglet, amikor nagyon rossz állapotban van az illető, és akkor el lehet menni akár 48-50 éves korosztályig, de mindenképpen nagyon fontos a reharmonizáció, hogy ne a 10. beültetés legyen sikeres, hanem az első 2. És a másik út az pedig az annyi, hogy simán reharmonizáció után egy ovulációs tanácsadással a természetes teherbeesés meg fog történni. Tehát, hogy ez a 2 véglet, és azt kell, hogy mondjam, hogy a meddőségnek a mi klinikánkon mért statisztikai arányait tekintve 70%-ban az első eset, ami megtörténik. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon magas esélyel a természetes úton történő teherbeesés, az tud fogni működni a reharmonizáció után. Még egyszer mondom, a petefészek kimerülés az egy nagyon fontos szempont, tehát ha nincs elég jó minőségű petesejt, akkor nyilván ez nem fog tudni megtörténni, de ez olyan 38-39 év körül kezd el kritikussá válni. Tehát addig elvileg, ha egészséges valaki, akkor normál úton rendbe kell, hogy jöjjön. Van még egy másik kategória, a szervi problémás ügyek, ott is van egy csomó dolog, ami hormon háztartási problémából indul ki, mondjuk egy endometriózis, és vannak olyanok, amik öröklött problémák. Ezeknek a nagy részén is lehet segíteni, de az már nyilván egy másik út. Tehát a lényeg az, hogy mi egy központban a tudásnak a teljes spektrumát összegyűjtöttük, nem csak orvosi tudást, hanem életmód, diéta és endokrin környezetszennyezés tudás, és így tudjuk azt elérni, hogy gyakorlatilag a folyamaton végigkísérjük az első pillanattól a végéig a párokat. Még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy párokról beszélünk, nem csak a hölgyekről beszélünk, és aztán ennek a vége az, hogy ez a komplex program, ez nagyon hatékonyan tud működni.
Hát Zsolt, ennél szebb végszó nem kell. Márkus Zsolttal beszélgettem, az Endocare alapítójával. Egy dologról, illetve egy valakiről még nem beszéltünk, mert hogy te bár hát nyilván egy nagyon-nagyon képbe vagy, de mégsem vagy orvos, van viszont egy endokrinológus professzor, aki tulajdonképpen maga alá gyűjtötte a legjobb szakembereket.
Igen, Tű László doktor úrról beszélünk. Hát a nemzetközi szaktekintély ebben a hormon kérdésekben.
Hát abszolút, persze.
És az igazság az, hogy nem alapítója vagyok a cégnek, hanem társtulajdonosa, de az ő személye miatt lettem társtulajdonos és finanszírozó és befektető, mert hiszen az ő szakmai munkásság és az elmúlt néhány évtizedben elért szakmai eredménye is, az, hogy ez a program létrejöhessen, az mind-mind az ő munkáját gyakorlatilag támaszza alá, és az extra, amit mi tudunk adni, az a technológia és a finanszírozás, de maga a szaktudás azért az tőle indul.
Világos. Jó, Zsolt, hát akkor legyen ez a végszónk, és akkor helyesbítem magam. Márkus Zsolttal beszélgettem, az Endocare társ tulajdonossával. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, mind a dolognak az egészségügyi részéhez, de mind a társadalmi felvilágosító részéhez, mert azt gondolom, hogy az is nagyon-nagyon fontos. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Szerbusz.
Köszönjük szépen a lehetőséget.